Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 475. dicséretünknek mind a három versét. 475. dicséretünk mind három versét énekeljük el. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Hagyjuk meg helyünket, imádkozzunk. Urunk, minden igei alkalommal téged keresünk. Írott igédben, a róla szóló bizonyságtételben, bibliaórai, istentiszteleti alkalommal, de egy ilyen bibliai sorozat keretében is. Kérünk, hogy ez sohase csupán a száraz tudás legyen, hanem a szívünket, életünket megérintő igei üzenet, amely a te követésedbe hív és abban vezérel, tanácsol. Egész gyülekezetünket, vezetőségét, minden tagját ebbe a te Krisztus útján, a szent igén tápláltatott szeretetedbe ajánljuk és kérjük. Amen. Kedves testvérek, kicsiny sorozatunkban a kanonikus sorrend szerint ma a második evangéliummal, a Márk írása szerinti evangéliummal foglalkozunk. Röviden Márk személyéről szólnék most is, bár itt is jelzem, hogy a Biblia kutatói körében van, aki szerint nem ismerjük pontosan, hogy ki a szerzője az evangéliumnak. Én elfogadom itt is az Óegyház hagyományát. Nagy valószínűséggel ez ugyanaz a Márk, akit kettős néven János Márkként egyébként az apostolok cselekedeteiben is, akivel találkozunk, és egyszer-egyszer még páli levelekben is nagyon röviden megemlítetik az ő neve. Azonban Pál apostollal egy adott pontján az életének kicsit összekülönbözött. Ezt is az apostolok cselekedeteiről írott könyv jegyzi fel, hogy nem ment vele egy missziói úton végig, és ezért Pál megneheztelt rá, és akkor Barnabás vette maga mellé Márkot, és más missziói területre ment, mint az apostol, Pál apostol. Ezért érdekes, hogy első renden egy másik apostolhoz kötődik így az ő személye, a hagyományt egy másik apostol vehette át, apostoltól vehette át inkább, és ez pedig Péter. Az első péteri levél 5. részében, a levél vége felé maga Péter apostol az ő szeretett fiának nevezi Márkot. Ezt olvassuk az 1 Péter 5.13-ban. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Nyilván nem testszerinti fia, hanem a hitben, ezért sokan úgy mondják, hogy valószínűleg Péter apostol bizonyságtétele nyomán lehetett keresztjénné a mi Márkunk. De azt a jó hírt hadd osztam meg a testvérekkel, hogy azért Pállal is rendeződött a kapcsolata. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy az élete végén az apostol a 2. Timóteusi levél vége felé, tényleg halálára készülve, fogságban, Rómában, azt üzeni Timóteusnak, hogy Márkot is hozza magával oda Pálhoz, amikor elmegy hozzá meglátogatni őt Rómában, mert így írja, hasznomra van a szolgálatban. Tehát az biztos, hogy átértékelődött még egyszer Pál apostolban a Márkról való vélemény, és hasznosnak tartotta őt végül is a szolgálatban. Azonban nem csak e két személyhez, Péter és Pál kötődik találkozások, együttmunkálkodás nyomán Márk személye, hanem sok máshoz is, mert az apostolok cselekedeteiről írott könyv szintén, könnyű, én csak akkor mondok számot, ha viszont könnyű megjegyezni, én csak akkor tudom megjegyezni. Szóval a 12. rész 12. verse szerint az ő édesanyjánál gyűltek egybe a keresztjének. Tehát valószínűleg egy olyan hely volt az ő szülői háza, hogy így mondjam, ahol nagyon sok apostol megfordult, és ahol tényleg közvetlenül szemtanúkkal találkozott, és onnan meríthette a Jézusról szóló hagyományokat. Azért említem ezt a két apostolt névvel, és így meg nem nevezve sok mást, akivel az anyai háznál a gyülekezetben, mert ott erről van szó, hogy gyülekezet gyűlt ott egybe, hogy sokakkal találkozhatott, mert a 4 kanonikus evangélium szerzője közül ő ama kettőbe tartozik, aki nem közvetlenül a 12-es tanítványi kör tagja. Az előző héten Mátéról, Léviről, a vámszedőről láttuk, hogy ő benne van abban a 12-es listában, mindenütt, ahol följegyeztetnek Jézus tanítványainak a nevei. Azonban Márk nincs a 12 között. Előre jelzem, hogy ha Isten értet, egy hét múlva majd Lukáccsal foglalkozunk, ő sem a 12-es kör tagja. A 4. azonban János, a Zebedeus fia szintén a 12 közé tartozik. Tehát Máté és János a közvetlen első köréből Jézusnak származik. Márk és Lukács egy tágabb tanítványi körből, így mondanám. De nem csak a Szentírásból tudjuk, hogy apostolok személyéhez köttetett Márk, és közvetlenül tőlük vehetett Jézusról át hagyományokat, hanem Biblián kívüli forrásokból is. És most egy ilyenből hadd idézzek, ez egy Krisztus után 2. század elejé forrás, néhány nemzedék eltelik, de azért még elég közel vagyunk az eseményekhez, amikor is egy Patiász nevű ember így szól, így vette ezt át, ő csak ennyit mond a presbitertől, tehát ő is egy láncolatban tudta ezt meg. Idézem, Márk Péter szavainak magyarázója volt, és mindazt pontosan lejegyezte, amire csak emlékezett. Az Úr mondásait és tetteit nem egymás utáni sorrendben írta le, mivel ő maga nem hallgatta az Urat, de Péter kísérője volt, aki a tanítást a szükség követelménye szerint úgy jegyezte fel, hogy nem hibázott, mikor mindent úgy írt le, ahogy arra emlékezett. És a záró gondolat nagyon fontos. Arra fordított gondot, hogy semmit se hagyjon el abból, amit hallott, és hogy semmiféle hamis tanítás ne kerüljön közé. Érdekes kettősség ez a 2. századi hagyomány János Márkról. Mert egyrészt világosan kimondja, hogy ő nem volt Jézus közvetlen tanítványa, de azt is mondja, hogy Péteren keresztül igenis nagyon odafigyelt arra, amit hallott, és nagy gonddal jegyezte le, hogy abból semmit ne hagyjon el, és hogy közé viszont hamis tanítás ne kerülhessen. De gondolom észrevették a testvérek, hogy egy szó, amit nagyon vártunk volna, az itt persze nem fordult elő, az evangélium szó. Kettő szóval találkoztunk, hogy mit jegyzett le? Az Úr Jézus mondásait és tetteit, cselekedeteit. Na persze az evangéliumon belül kétségtelenül ez a két legnagyobb csoport műfai típus szerepel, Jézus szavai és tettei. Úgyhogy én mégis azt merem mondani, hogy ez tényleg a mi evangélistánkról és az ő általa megírt evangéliumról van szó, bár Papias csak annyit mondott, hogy ő Jézus szavait és tetteit jegyezte le Péter tanítása nyomán. Egy másik kicsi részletre is ebből az idézetből hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nem feltétlen az egymás utáni sorrendben írta le az eseményeket. Ez azért érdekes, mert egy héttel ezelőtt láttuk, hogy Máté evangélista például nagy beszédgyűjteményekbe sorolta Jézus mondásait, és öt nagy beszéddel foglalkoztunk röviden. Kicsit hasonló a helyzet itt is, nincs ennyi nagy beszéd, de ebben is vannak csoportosított beszédek. Mondjuk a Márk evangéliumában a negyedik rész egy ilyen beszédgyűjtemény. Tehát nem feltétlen azt kell mondjuk, hogy egy evangéliumban, ha egy adott fejezetben éppen elolvasunk egy jelenetet, akkor az Jézus egymás utániságban az életének azon a pontján kellett elmondja, ami már mögötte van, az előbb volt, és ami előtte, az azután. És ez egy nagyon jó megoldás arra, testvéreim, hogyha az előző héten röviden szóltam erről is a vezetőben, hogyha azt találjuk, hogy ugyanarról a témáról ír mondjuk három evangélista is, nem mindig ugyanazon a helyen szerepel ez a téma. És ez ne zavarjon bennünket, mert tényleg előfordulhat. Mondok egy egyszerű példát, nemrégiben vettük a kalauz szerint a Máté 12-t olvasva, mondjuk a fejezet elején a kalásztépés, a szombatnapi kalásztépés történetét. Ha megnézzük, ez megvan Márknál is, de Márknál nem pont ott van az események láncolatában, ahol a Máté evangélium szerint Jézus életében az egyébként megtörtént. De ez nem hiba, mert ez nem is volt szándéka a szerzőknek. Ők arra figyeltek, hogy mindenről pontosan számot adjanak. Egyébként a szerzők, az evangélisták nem is nagyon szokták a dátumát elárulni annak, hogy mi történt. Nagyon gyakori az ilyen akkor, azután, onnan elmenvén. Tehát ilyen viszonylag tág időhatározókkal találkozunk csupán. És vannak olyan szakaszok, ahol pedig egyáltalán nincs a szakasz elején elmondva, hogy ez egyébként mikor történt. Azaz, az ilyen önmagukban, a történelemben nem pontosan datált szakaszoknál ne zavarjon bennünket az, hogyha az egyik evangélistánál más sorrendi egymás utániságban találkozunk velük. Papias egy külső, egy Biblián kívüli, de az eseményekhez közeli forrás tudta már akkor, hogy nem feltétlenül mindig a megtörténés sorrendjében vannak feljegyezve a különböző szakaszok a Márk evangéliumában. Azonban az evangélium szó Papiasnál hiányoltuk, ott csak Jézus szavai és tetteivel találkoztunk helyette. Azonban az evangélium szó nagyon hangsúlyosan és fontosan megjelenik Márk evangéliumában, magában az írott műben. A testvérek Biblia ismeret alapján jól emlékeznek nyilván, hogy itt nem találkozunk gyermekség történettel. A Márk írása szerinti evangéliumban Keresztelő János színre lépése, az, hogy ő betöltötte azt az ézsaiási proféciát, hogy kiáltó szó hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, és nem sokkal Keresztelő János után, meg maga Jézus is. Az első fejezetben Márknál Keresztelő János nyilvános működése, majd rögtön azután Jézus nyilvános felnőttként működése megkezdődik. De van egyetlen egy bevezető mondata mégis a Márk evangéliumának is. Ez pedig ez, első rész, első verse, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. És itt tényleg az evangélium szó benne van magában a műben. Nagy kérdés azonban, testvéreim, hogy milyen értelemben? Úgy használta-e Márk, ahogy most mi használjuk, hogy a Márk szerinti evangélium, azaz műfajként, egy könyv típusaként, vagy pedig Úgy, ahogy mondjuk Pál is használta, az Úr Jézusról szóló örömhír, jó hír tág értelmében. Nehéz erre válaszolni, főleg azért, mert hozzátette még ezt a szót is, hogy ennek az evangéliumnak a kezdete. Ez van az első versben. Tehát ez nem eléggé egyértelmű, hogy itt a most következő műről szól ez a kifejezés. Ez tényleg lehet a Jézusról való beszámolónk. A Jézus üdvtettéről, a jó hírről való beszámolónk kezdete, és az, ami rögtön utána jön, hogy hogy lépett föl színre keresztelő János, akiről, akiben beteljesedik az ézsaiási profécia, a kiáltó szó a pusztában. Hadd mondjam, testvéreim, hogy nem kell igazán eldöntenünk ezt. Ha netalán Márk maga még nem is műfajként használta ezt a szót, azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy az ő nyomán, az ősegyháztól kezdve műfajjá vált ez a szó. És az előző héten említettem, hogy valójában egy evangélium van, és Máté szerint, Márk szerint, és így tovább szerepel a Szentírásban a négy beszámoló. Úgyhogy azt mondhatom, hogy vagy tudatosan alkotott, így mondom, egy műfajt, vagy nyugodtan nyitva hagyhatjuk, ő megírta az üdvtörténet eme eseményéről, a Jézusról szóló örömhírről a beszámolót, de ez műfajjá is vált. És nem sokkal ezutántól már igenis, mikortól megkülönböztetik feliratokban a kódexeken, hogy evangélium Máté szerint, evangélium Márk szerint és a másik kettő, akkor már nyilvánvaló, hogy ott a könyvre magára utal ez a kifejezés, mint egy műfajra. Az evangélium szó, és ezért hajlom én is egyébként arra, hogy talán még itt a Jézusról szóló örömhír tágabb értelmében szerepel, ugyanis még más helyen is előfordul a Márk evangéliumán belül. Az egyik mindjárt az első részben egy szinte a programot, Jézus nyilvános működését összefoglaló 14. és 15. versben. Ezt olvassuk a Márk 1.14-15-ben. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Most ebben a versben azért nyilván a messiásról szóló jó hír, örömhír értelemben fordul elő. És ezért talán valószínűbb, hogy itt még nem tudatos, így mondom, a műfaj alkotás, de eredményében mégis meghatározta ilyen egy könyv a Jézusról, és így mi már az egész művet is evangéliumnak nevezzük. De előfordul ugyanez a szó még két helyen. Az evangélium derekán, a 8. részben, ahol Jézus jelzi az ő szenvedését, először jelzi, ez a 8. rész közepetáján van, majd utána a tanítványokat elhívja, ezt hangsúlyozom, ez fontos, hogy az ő szenvedéseinek előjelzése után történik rögtön, 34. és következő versek, ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Ez azért fontos, testvérek, hogy itt az első szenvedés előjelző mondás után van ez, mert a következő és egyben utolsó még egy előfordulása egy picit váratlan helyen, a passió történeten belül, a szenvedés történeten belül van, ahol is a 14. részben, amikor a bűnös nő megkeni Jézust olajjal emlékszünk, akkor mondja Jézus róla, hogy amíg az evangéliumot a világon hirdetik, róla is meg fognak emlékezni. Ez a Márk 14. 7. versében van. Sőt, tovább is 7-től 9-ig olvasom. A szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Tovább 8. verstől. Megtette, ami tőle telt, előre megkente testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Azaz nézzük meg, testvéreim, hogy ez a szó a mű elején, a középpontjában és a vége felé, a szenvedés történetben is előfordul. Azaz egységesíti ezt az írást, ezt a művet, hogy így mondjam. Egybe kapcsolja a két felét, mert azt mondhatjuk, hogy az első felében a messiás nyilvános működése, amit olvasunk, szavai és tettei, míg az igen hosszú második felében a passió, a szenvedés története. Ez a szó kapcsolatot teremt a megváltó nyilvános működése és a szenvedése kereszthalála között, és a kettő között a középpontban pedig hangsúlyozottan a szenvedése előjelzése után rögtön a tanítványok követésbe való elhívása kapcsán. Azért fontos ennek a szónak ez a három előfordulása szerintem, testvéreim, mert Márk azt jelezte ezzel, hogy az örömhírbe, a jó hírbe ez az egész beletartozik. Félreértjük Jézust, ha csak a csodatevő Jézusról használjuk azt, hogy az evangélium. Nem lehet a szenvedéstörténet nélkül vallani őt messiásnak. És itt rátérek arra, amit a Bibliát ismerő testek közül már hallhattak is többen, hogy sokan azt szokták mondani, hogy van egy messiás titok a Márk evangéliumában. Hogy tudni illik, és ez tényleg többször ismétlődik, hogy Jézus egy csodálatos gyógyítás után azt parancsolja, hogy ne mondják el másoknak, hozzáteszem én, egyelőre, mert előbb menjen fel, mutassa meg magát a papnak, és aztán majd hirdetheti tovább, hogy a messiás tette vele ezt a gyógyítást például. Vajon miért tiltja meg Jézus azt a mű elején és derekán, most így mondom, hogy az ő csodálatos gyógyítása után ne azonnal az ő messiás voltaként tegyenek róla bizonyságot a csoda továbbadásával? Azért, mert hogy igazán ki Jézus, és igazán mi a messiás műve, az majd a nagypénteken fog kiderülni, tehát hozzátartozik elválaszthatatlanul az ő megváltó halála a messiási működéséhez. Egyfajta csoda szabadító messiás, most így mondom, a győzedelmes messiás félreértésére adna módot, hogyha a szenvedő messiást elvennénk az ő személyéből. És Márk ezt nagyon világosan elmondja nekünk, jelzi ezzel, hogy az evangélium szót a gyógyítások, a nyilvános működés kapcsán, majd a szenvedés kapcsán is biztosan, szándékosan használja. Örömhírről szól tehát ez a mű, ez kulcsszava kell legyen akkor ennek az írásnak, hogyha az elején, a derekán és a végén is előfordul. De ezt a szót, testvérek, hogy evangélium, most ilyen latin közvetítéssel magyar szóvá is vált, így mondom én is, de hadd mondjam egyszer legalább görögül is, mert a hasonlóságot mindenki észlelni fogja, evangelion, evangelion, ebből lett a mi evangélium szavunk. Ez a görög szó, ez ugyanis a Biblián kívül is használtatott a Jézus utáni első században. Méghozzá a római birodalomban, a császárság kapcsán, érdekes módon többes számban egyébként, a császárral, nem csak egyel, hanem a császárokkal, akkor így mondom, kapcsolatos jó híreket, néha például egy új császárnak a megszületését, valamilyen nagy kiemelkedő tettét, ezzel a szóval írta le a nem keresztjén világ, hogy így mondjam. Márknál akkor ez egy szándékos üzenet lehet. Valami olyasmit jelent a műben a szó fontos előfordulása, hogy az eddigi környezetünkben azt hallottuk, hogy ez a jó hírek. Én pedig megmondom nektek, hogy csak egy evangélium van. Először is nem többes számban használjuk, üzeni Márk, csak egy van, és az pedig a messiás működése és megváltó halála együttes egy központi üzenete. Valaki szellemesen azt mondta, hogy ez egy ellenevangélium. Értjük most, hogy ez egy szójáték, abban az értelemben, hogy ahogy a világ használta eddig a császárokra ezt a szót, nem az az igazi jó hír, amit eddig hallottunk. Ahhoz képest ellen evangélium a jó hír, a Jézusról szóló örömhír. A mű vázáról röviden. Kutatók azt szokták mondani, hogy a legpraktikusabb egyfajta földrajzi vázlatot venni észre, mégpedig, hogy először Galileában, az északi országrészben működik Jézus, majd innen még egy kicsit északabbra is kitérőt tesz, egyrészt a tengerparton Tírus és Szidón vidékeire, találkozik például a szíroföníciai asszonnyal, tehát egy kicsit jelzést ad arról, hogy a választott nép körén kívül is szól az ő üzenete, majd szintén beljebb a parttól, de északabbra a Szentföld Palesztinái részétől, Cézárea Filippinél találkozunk vele. Emlékszünk, hogy a szép jelenet Péter vallástétele, ezt mindjárt biztos vagyok benne ismerjük, kinek mondanak engem az emberek, ti kinek mondotok engem, és Péter válaszolja, te vagy a Krisztus, az élőisten fia. Ezt Cézárea Filippinél hangzik el, és hogyha a térképen megnézzük, most így mondom, hogy a földrajzilag legészakibb pontja ez Jézus működésének a Szentföld térképén. Ez már egészen a Hermón hegy lábainál van, ez az egyébként erőteljesen pogány város, ahol az egy Isten egyetlenszerű küldöttjének, fiának, messiásának vallja Péter Jézust. Ez a 8. részben van. Különben éppen azután, amit most említettem, hogy első előjelzése szenvedéseinek, majd az evangélium szó előfordulása, akik az ő követésében szenvednek az evangéliumért, és azután a Péter vallástétele. Mennyiségileg is nagyjából azt mondhatom, de teológiailag mindenképpen a középpontja ez a vallástétel az evangéliumnak. És aztán elindul Jeruzsálem felé, úton Jeruzsálem felé, így mondhatnám, és végül a Szentföld déli részén, a főváros Jeruzsálemben, ahol maga a szenvedés történet, a Páska vacsora, az Úri Szent vacsora, a feresztezése a mi számunkra, majd nagypénteki kereszttalála és föltámadás a húsvétkor. Ha a testvérek a fejezeteket megnézik, azonban nem ennyire arányos a kép. Ugyanis a 16 fejezetből álló evangéliumban a 11-ben van már a virág vasárnapi bevonulás Jeruzsálembe. Ez ugye Jézus életének utolsó hete, ha szabad így fogalmaznom. Tehát arányaiban gondoljuk el, testvéreim, hogy az egész működésről 16 fejezet szól, és abból a 11-től a 16-ig ez a szenvedés, az utolsó hét és a húsvét. Valaki némi túlzással, de a tudósoknak meg kell bocsátani, hogy a jobb megjegyezhetőség véget néha olyan markánsan fogalmaznak. Valaki azt mondta, hogy a Márk evangéliuma az egy Jézusi szenvedéstörténet egy hosszúra nyújt bevezetéssel. Na most ez a szellemes mondat azt akarja elmondani, hogy az azért nem lehet véletlen, hogyha valamiről ennyire részletesen beszél az evangélista. A mennyiség itt tényleg a fontosságra kell utaljon. Tehát Jézusról az utolsó hete nagyon alapos elbeszélésével megtudjuk, hogy a legközpontibb üzenet az ő megváltó halála és feltámadása. De persze én azért nem követem ezt a summás mondatot, mert kicsit hosszúra nyúlt bevezetés, ezt egy olyan leértékelő mondatnak érzem egy picit, de értjük jól, a figyelemfelkeltés véget használta ezt valaki. Mert nyilvánvaló, hogy jelentős, fontos az ő példázatainak, gyógyítási történeteinek, feltámasztási csodáinak az elbeszélése is természetesen. Tehát én azt nem egy ilyen kicsit félretehető, hát van egy bevezetése is, nem. Az is része, az evangélista ott is használta az evangélium szót, de a kettő együtt az evangélium, és hogyha a hangsúlyt el kell helyezni, a hangsúly a mennyiség alapján egyértelműen a megváltó halál és a föltámadás. A földrajzi váz tehát nem feltétlen a fejezetek számában látható arányossággal valósul meg, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy egy galileai működés, egy északi jelzés, hogy az egész világ megváltója lesz, ő a pogányok felé való határokig elmegy, majd aztán út a végkifejlet irányába a tudatosan vállalt megváltó kereszthalálig, amelynek a legrészletesebb elbeszélése egyben a fontosságára is utal. És szeretnék még néhány jellegzetességéről szólni az evangéliumnak. Először is, és ezt egy héttel ezelőtt is említettem, még ennek a legrövidebb evangéliumnak is van saját anyaga. Az egyik ilyen, hadd olvassam is fel, a negyedik fejezetből a magától növekedő vetés. Azért érdekes ez, testvéreim, mert az előző szakaszok itt a negyedik fejezetben megvannak a többi tehát a Máténál, az Isten országa példázatok, és még egy ilyen nagyon ismert téma, mint az Isten országa példázatok. Még ebben is azért köszönhetünk valamit Márknak, mert csak ő jegyezte fel nekünk. Tehát a negyedik rész, 26 és következő verseit olvasom. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalász, aztán érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Nagyon szép ez a mini példázat. Nagyon nagy veszteség lenne, ha nem lenne meg őrizve számunkra. És gondolom, sokaknak eszébe jut a szép költői sor, hogy ez a magától, ez a kegyelem. Megkockáztatom, hogy talán a szép reményik versnek ez a bibliai szakasz lehet egyébként az ihletője. Tehát van saját anyaga, amely kevés, mert nagyon nagy az átfedés a többi evangélistával, de becses, örüljünk neki. Van azonban olyan saját anyaga is, testvéreim, amelyek nagyon apró részletnek számítanak, de talán éppen ezért nagyon személyesek. Egy ilyen a szenvedés történetben az a pici kis jelenet, hogy volt ott egy ifjú, aki amikor végül is a tanítványok ellen, mint a követőjük ellen fordultak volna a katonák, akkor ott hagyván a felső köpenyét elfutott. És ez a történet ismerősen csenghet a bibliaolvasóknak, és én örülök is, hogy többen bólintanak, de nem tudom, a testvérek közül mindenki megfigyelte, hogy ez nincs benne a többi evangéliumban. Ez csak a Márk 14.51-ben olvasható. Na most, hogyha a legrészletesebben megőrzött szenvedéstörténetből van valami, ami csak valakinél van meg a négy közül, annak a legegyszerűbb oka az lehet, hogy az lehet, hogy maga, aki ezt átélte. Egy meg nem nevezett ifjú, aki ott hagyja a köpenyét, ez lehet egyébként éppen az evangélista. Lehet, hogy egy ilyen személyes, hogy mondjam, pici kis emléket még elhelyezett. Csak ő, mondom, a négy közül. A sajátosságok közül szeretnék még szólni a 13. fejezetről. És erről egy picit bővebben, mind a négy evangéliumról szóló estén valamit kiemelek az evangéliumokból. Az előző héten inkább a beszédgyűjteményekre tevődött a hangsúly, most hadd helyeződjön Jézusnak az apokaliptikus nyelven elmondott mondásaira. Azért, testvéreim, mert a szinoptikus evangéliumokban, ez egyébként mind háromban, Máté, Márk és Lukács szerint is a passió történet része már, itt a 13. rész, az imént mondtam, hogy a 11-ben van a világvasárnapi bevonulás, tehát elhelyezve ez már az utolsó beszédei közé tartozik Jézusnak. Sokan summásan azt szokták mondani, hogy a végidőkről. És ezért állok meg itt egy picit, mert ezt szeretném egy picit finomítani, hát ha a testvérek együttes bibliaolvasásával van valamit én is segíthetek, vagy akár visszajelzésből a testvérek nekem, ebben nagyon nehéz helyzet megértésében segíthetnek. Nem tartom ugyanis nagyon találónak az egész fejezetre azt mondani, hogy a végidőkről szól ez a fejezet. Igen, apokaliptikus nyelven szólít Jézus, és az apokaliptikus nyelvet mi egyébként az utolsó időkhöz szoktuk kötni, hogy az utolsó időkről szólnak apokaliptikus nyelven az evangélisták, vagyis hát náluk Jézus. De ez így szerintem nem precíz. Én úgy látom, testvéreim, hogy itt két külön dologról szól apokaliptikus nyelven Jézus. Az egyik a templom pusztulása, és Jeruzsálem pusztulása, hogy most így tágabban mondjam. És ez egy jövendőlés, de ezt Jézus nem kellett a végidőkről mondja, ahhoz, hogy apokaliptikus nyelven beszéljen róla. És a Márk 13 első és nagy felében apokaliptikus nyelven, de szerintem egy közeli eseményről, a templom pusztulásáról beszél Jézus, és valóban igaz arra a felére, most így mondom a jövendőléseinek, hogy még ez a nemzedék nem kóstolja meg a halált addig, amíg ezek be nem teljesednek. Azaz ebből a jézusi mondásból nem feltétlen azt kell kiolvasni, hogy Jézus a világ végét is nagyon közelre hirdette meg. Sokan vívódnak ezzel, a picit így mondom, kritikusabbak, ezt támadásra szokták különben felhasználni, és azt szokták mondani, hogy Jézus csak ember, és nem is Isten fia, mert tévedett. És hogyha ki tudjuk mutatni, hogy ő tévedett, akkor milyen Isten fia az, aki nem tudja, hogy mikor lesz a vég. Hát erről két megjegyzésem lenne röviden. Az egyik, hogy ő teljesen Isten és teljesen ember, ezt halljuk róla, és ezért ő ember voltában alázatos volt annyira, hogy egy logionban, egy mondásban maga is ezt mondja, hogy a manapot senki nem tudja, még a fiú sem, mert az az atya hatalmába helyeztetett. Tehát igenis el kell tudjuk fogadni azt, hogy az emberré lett Isten ő, és ember voltában még azt a napot, így mondom, ő sem akarta tudni. Ezt rábízta egyedül az atya Istenre. Nem téved tehát Jézus kettő okból, az egyik ez, hogy ő őszintén megvallotta, hogy nem ő akarja meghatározni a véget. Ezt az atya kezébe teszi le, hogy az mikor lesz. És a másik pedig ez, és ezért mondom, hogy ha így olvassuk a 13. részt, akkor talán ez segít egy szerintem nem helyes támadás kivédésében, hogy tudjuk, nem téved Jézus, hanem ő együtt szól, sokszor egybeolvasztottan, de világosan két külön témáról, hogy van egy olyan közeli csapás, amelyet az ő népe el fog szenvedni, és ez meg is történt, mikor Titus seregei lerombolták Jeruzsálemet időszámítás szerint 70-ben. És erre mondhatjuk nyugodtan, hogy vannak az ott állók között, voltak Jézus körében olyanok, akik nem látták halált, nem kóstolták meg a halált addig, amíg ez végbe nem ment. De nem tévedett a végidők meghatározásában, mert nem is akarta meghatározni, és mert külön szólt a végidőkről szintén apokaliptikus nyelven a 13. fejezetben. Ez az a fejezet különben, amiről nagyon röviden már egy héttel ezelőtt is mondtam, hogy vannak olyan kutatók, akik nem fogadják el azt, hogy Jézus megjövendőlhette ennyire pontosan a templom pusztulását. Én úgy látom, hogy ő igenis megjövendőlhette, azért is, mert ő tudta, hogy mi van az emberben, János Evangélium egyik szava szerint, tehát én igenis elfogadom az ő Isten fiúi minden tudását, de azért is, és ezt is jeleztem egy héttel ezelőtt, mert prófétaként és a prófétákat ismerő, a Szentírásban nagyon jártas emberként, akár a Jeremiás 6.6, vagy az Ezékiel 21.27 alapján, majdnem ilyen szavak vannak ott ugyanis testvérek, odáig menve, hogy sáncot emelnek, faltörőkosokat, tehát pontosan le van írva több száz évvel korábban egyébként a prófétáknál, hogy milyen a több száz évvel ezelőtti ostroma is már Jeruzsálemnek, és Jézus használhatott nyugodtan ilyen szavakat a mostani majdan bekövetkező ostromáról. Tehát én nem osztom azoknak nézetét, akik azt mondják, hogy már valaki látta, hogy hogy történt a templom és a város pusztulása 70-ben, és akkor úgy csinált, mintha Jézus ezt megjövendőlte volna. Ezt a kicsit kétségbe esett megoldást én nem tartom egyáltalán elfogadhatónak. Ezt valódi proféciának tartom, azonban két dologról szól egybeötözötten előre, a templom pusztulásáról, és majdan tényleg a végről. A zavart azt keltheti, hogy mindkettőről apokaliptikus nyelven szól. És mi megszoktuk volna amúgy, hogy azt csak a végidőkhöz kössük. És még szeretnék szólni az evangélium végéről is. A testvérek közül, ha valaki az újfordítású Bibliát forgatja, egy nagyon érdekes jellel találkozhat. A 16. rész 9-től 20. versei zárójelben vannak az újfordítású Bibliában. És egy pici apró betűs jel odaírja, hogy ezek a versek a legrégebbi kéziratban nem találhatók meg. Szeretnék ezért röviden szólni a Márk evangéliumának a befejezéséről. A 16. rész feltámadás történet. Az első 8 vers az üres sírról számol be, különben eléggé hasonlóan, mint Máténál is, ott a 28. rész elején az üres sír és a bíztató angyali szó, hogy ne keressék a holtak között az élőt, nincsen itt, mert feltámadt. De vannak olyan ókori kódexek, ez így van, testvéreim, ezt tényleg történészként is őszintén el kell mondjam, amely kódexekben a 16. rész 8. versénél vége szakad az evangéliumi elbeszélésnek. A 16. vers, a fejezet 8. verse egyébként így szól, az asszonyokról van szó, akik eljöttek a sírtól, kijöttek, elfutottak a sírboltól, remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Most én őszintén megmondom a testvéreknek, hogy szerintem nem valószínű, hogy így fejeződött volna be az evangélium. Tehát én elfogadom, és ezt még egyszer mondom, tudom is történészként megerősíteni, hogy vannak ókori kódexek, amelyben nincs meg a hátra levő perikópa vagy szakasz, így igaz. De ennek nagyon sok oka lehet, testvéreim. Az ókorból fennmaradt kéziratokról tudjuk, hogy van, ami töredékesen maradt fent. Tényleg vannak kézirataink, amelyeknek az eleje hiányzik, vagy vége hiányzik, vagy olyan, hogy a teteje sérült. Ez egyébként teljesen érthető. Minden könyvnél így van ez. A kódex olyan, mint egy könyv, úgy képzeljük el az ókorban készült kódexeket. Sérülékeny a széle általában. És így tényleg előfordulhatott az is, hogy volt olyan példány, amelynek, én most így fogalmazom, elveszett a vége. És egy ilyenről készült aztán másik másolat, az, aki azt másolta, ő a 16-8-ig látott csak szöveget maga előtt, és készített ezért róla ilyen másolatot. Tehát el tudom képzelni azt is, hogy egy darabig készültek-e szakasz nélkül is másolatok, majd mikor az egyház észlelte, hogy mi egyébként tudjuk, hogy tartozik még valami ehhez, akkor visszakerült, és újra hozzámásolták, mert egyébként rengeteg olyan kéziratunk van persze, amelyben benne van a 9-től 20-ig terjedő verse. De még érdekesebb, olyan is van, hogy a 9-től 20-ig terjedő versek helyett csak egy rövidebb pici befejezés kerekíti még le. A 16-8 után, de nem ilyen hosszú, van ilyen kézirat. És aztán van még olyan kéziratunk is különben, amely a 9-től 20. versekben egy adott helyen még plusz hozzátesz, azt mi nem is szoktuk megszámozni, de még így mondom szöveghagyományt hozzátesz. Azaz, az egyház észlelte, hogy valami hiányzik, és tényleg két dolog is lehet, megtalálva, hogy mi a Márki befejezés, azt is hozzátette, de az is tényleg lehetséges, hogy készültek kiegészítések, mert az egyház is érezte, hogy így nem fejeződhetett be, hogy az asszonyok elfutottak és nem mondtak el senkinek semmit, mert féltek. Én ezért azt mondom, hogy a mostani 9-től 20. vers az nyugodtan lehet a Márki befejezés. Csak volt egy olyan korszak az egyháztörténetnek, és a másolók, másolás történetének, amikor hiányzott ez a néhány vers, és így tényleg nincs benne kéziratokban. Aztán újra megtalálta az útját, és azután megint nagyon sok másolat készült, úgyhogy megvan a 9-től 20-ig terjedő versek szakasza is. Az egyházatyák között különben találunk utalást erre a szakaszra, ez nagyon érdekes. Már a második században is van olyan, aki egyébként Márkkal megnevezve idéz ebből a 9-től 20-ig terjedő versekből fél mondatot, majdnem egy mondatot. Azaz, az nyilvánvaló, hogy ez a tudás, most így mondom, hogy Márk írt egy még a 8. vers utáni szakaszt, ez megvolt az óegyházban. De tény, és ezt el kell ismerni, és ezt én se hallgatom el a kedves gyülekezettől, hogy készültek a kódexek, amelyben ez nem volt benne, és ez ma egyes kutatókat arra vezet, van olyan mai kutatói álláspont, amely szerint álljunk meg a 16-8-nál, addig tartott az evangélium. Én óvatosan jelzem, hogy nyugodtan tekinthetjük a Márk evangéliuma részének az evangélium befejezését. Itt egyébként hasonlóan a Mátéihoz egyfajta küldetés, missziói parancsal is találkozunk, jelzésszerűen csodákkal is, amelyek meg is történtek, különben az apostolok cselekedetei is jelez fel olyan csodákat, amik itt szerepelnek, és a messiás Jézus előre jelzi a tanítványoknak, hogy amikor róla majd bizonyságot tesznek, azzal az ő küldetésében is részesednek, és ő majd ilyen csodás jelekkel meg fogja erősíteni az evangéliumot. Ezt a szót használom, hogy csodás jelekkel meg fogja erősíteni, mert a csoda sehol sem önmagáért való. Az evangélista sok helyen világossá teszi, hogy a bűnbocsánattól elválaszthatatlan, az egész ember meggyógyításának része egy gyógyítási csoda is. És így a végén ebbe a Jézusi küldetésbe a bűnbocsánat, a megtérés, a Jézushoz hívás szolgálatába állóknak azt is megígéri, hogy ilyen jelek követik, és ezzel majd ő megerősíti, hitelesíti, hatalmas erővel megtámogatja az ő követőinek a bizonyságtételét. Jó hír a Jézus megváltásáról szóló mű kettős értelemben, úgy is, ahogy Pál használja a leveleiben, átfogóan evangélium örömhír. De úgy is, hogy emberek, emberi eszközök, egy héttel ezelőtt szóltam erről is, Jézus tanítványai, vagy tanítványokhoz nagyon közel álló, és tőlük megbízhatóan, gondosan a hagyományt átvevő tanítványok följegyezték a Jézusról, az Isten fiáról szóló hagyományokat. Ragaszkodtak hozzá, hogy ezek egységben olvasandók, nem csak külön a csodák, hanem a megváltó halál kivehetetlen része az evangéliumnak. Ezzel egyébként üzennek a jövőbe, hogy egy mai, akármilyen tévéműsor ne téveszten meg bennünket, ha mondjuk egy Júdás evangéliumát látunk, vagy egy Tamás evangéliumát. Születtek művek, ahol megpróbálták ezt a műfajt, így mondom én, utánozni, de egészen világosan nem a megváltó nyilvános működéséről és megváltó haláláról és feltámadásáról szólnak azok a többiek. Ilyen csak a mi kanonikus 4 evangéliumunk, és ezen belül a Márki szeretné nem csak a zsidó származásúakhoz, ahogy ezt megtette Máté első renden címzetteiként, egy hete hallottunk erről, hanem most már tényleg mindenkihez eljuttatni. Nem lehet véletlen, hogy ő a kereszt alatt a századosnál is feljegyzi, a 15. rész 39. versében, hogy ez az ember Isten fia volt. A Márk evangéliumában, Rómában valószínűleg, ahová Péter is eljutott, és ahol mártír halált is halt, az ő tanítványa összefoglalta a rajta keresztül Jézusról hozzájutott hagyományokat, azért, hogy bizonyságot tegyen arról, bizony ez az ember Isten fia volt. Ez az evangélium Márk szerint. Köszönöm a ma esti megtisztelő figyelmüket. Hajtsuk meg a fejünket, kérem, és imádkozzunk. Úrunk Jézus, sok hamis jó hírt terjesztenek körülöttünk, és mindenki el akarja hitetni velünk, hogy itt vagy ott nyerjük el a boldogságot. Megköszönjük neked, hogy egyetlen biztos helyen, ami Urunk Jézusnál, és a róla szóló evangéliumokban találtuk meg azt. Köszönjük, Urunk Jézus, ezen az estén éppen Márkot, azt, hogy aki egykor külön utakra ment, mégis testvéri és szeretett közösségben maradhatott az apostolokkal, és hogy nem csak Pál apostolnak volt hasznos a szolgálatra, hanem te ilyen hasznos eszköznek találtad őt, hogy számunkra evangéliumot írhatott. Kérünk, hogy amikor a hétköznapokban majd tőle olvasunk, felőled, hadd jusson eszünkbe, hogy egy valakiről, Jézusról, mint Isten fiáról akart hallani, és te, Urunk Jézus, légy a mi életünknek is a megváltója. Azt is kérjük, evangéliumi hittel, hogy ahogy egykoron, úgy légy most is a mi betegeinknek gyógyítója is, gyógyíts egész életeket, egy gyülekezetben, szeretteink körében is. Hallgass meg, amikor minden imádságunkat Jézus szavaival egybefoglaljuk így. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen. Befejezésül is énekeljünk, testvéreim, most pedig a 200. dicséretünket. A 200. dicséretünket mind a 6 versével elejétől végig. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk!
Thank you.